A mai igehirdetési alapige János evangéliumában van megírva, ez a 17. fejezetnek a 6-tól a 19. verséig tart. Fennállva hallgassuk meg a János szerint megírtakat. Kijelentettem a te nevedet az embereknek, akiket nekem adtál a világból. A tiéd voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te ígédet. Most tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, te tőled van. Mert azokat a beszédeket, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik, ők pedig befogadták azokat, és valóban felismerték, hogy te tőled jöttem, és elhitték, hogy te elküldtél engem. Én őértük könyörgök most. Nem a világért könyörgök, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tiéd. És ami az enyém, az mind a tied. És ami a tied, az az enyém, és megdicsőítettem ő bennük. Többé nem vagyok a világban, de ők a világban vannak, én pedig te hozzád megyek. Szentatyám, tarts meg őket a te neved által, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek, mint mi. Amikor velük voltam, én megtartottam őket a te nevedben, amelyeket nekem adtál, és megőriztem őket, és senki sem kárhozott el közülük, csak a kárhozat fia, hogy beteljesedjék az írás. Most pedig hozzád megyek, és ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Én nekik adtam igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, mint ahogyan én sem a világból való vagyok. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mint ahogyan én sem vagyok a világból való. Szenteld meg őket az igazsággal, hiszen a te igéd igazság. Ahogyan engem elküldtél a világba, én is elküldtem őket a világba. Én őértük oda szentelem magamat, hogy ők is megszentelődjenek mások által. De nem értük könyörgök csupán, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek én bennem. Eddig Isten igéje, foglaljunk helyet. A mai nap Jézus főpapi imádsága van előttünk. Érdekes is, és amúgy úgy érzem, hogy ez pont egy olyan szakasz, amit nem kéne feltétlenül magyarázni. Viszont annál inkább kéne beszélni róla, hogy ez mit jelent a mi számunkra. És hadd haladjak így végig ezen a szakaszon, felolvasva azt a pár verset újból egy másik fordításból, hogy kicsit elmélyedjünk benne, és akár felelevenedjen bennünk mindaz, amit tapasztaltunk, vagy tapasztalunk Istennel. Ez a fordítás egy bencés apátnak, vagy egy bencés szerzetesnek a fordítása, aki kicsit ilyen regényes formában írta újra az evangéliumot. Nagyon érdekes. Azt hiszem, hogy Szabó Tamás Lajos, de lehet, hogy butaságot mondok, a szentírás.hu-n STL jellel van jelölve, az ő fordítása, és ez a katolikus egyszerű fordítás. De nagyon olvasmányos és érdekes, könnyebb magyarságot használ, mint mondjuk az új fordítás is. De így szól az első, a 6-tól a 10. vers. Kinyilatkoztattam nevedet az embereknek, akiket a világból nekem adtál. A tiéd voltak, és nekem adtad őket, és ők megtartották a te igédet. Most már tudják, hogy mindaz, amit nekem adtál, tőled van. A szavakat ugyanis, amelyeket nekem adtál, átadtam nekik. Ők pedig befogadták, és valóban felismerték, hogy tőled jöttem, és elhitték, hogy te küldtél engem. Értük járok közben. Nem a világért járok közben, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tiéd. És ami az enyém, az mind a tiéd. És ami a tiéd, az az enyém. És én megdicsőültem ő bennük. Fogalmazza meg János ezeket a szavakat. Krisztus, mint ember, imádkozik Istenhez. Hálát ad azokért, akiket az Atya ő neki adott, és nagyon érdekes, hogy úgy fogalmaz, hogy a világból adattak ezek az emberek neki. Mint hogyha azt mondta volna, hogy ők azok, akik átmentek a halálból az életbe, az örök életbe, és most már nem a földi halandósághoz, hanem a mennyei örök élethez tartoznak. Felismerték azt, hogy Jézus Krisztus lénye, mind az emberi rész, mind az isteni rész, magával a kozmikus, egyetemesen értendő istenével egyenlő, hiszen Krisztus az Istentől adott messiás. És bár nincs benne a Szent Háromság megfogalmazása sehol sem a Szentírásban, nem említik így, hogy Szent Háromság, tudjuk, hogy az, akikről Jézus beszél, vagy akit majd még elküld, vagyis, hogy akikről Jézus beszél, azok felismerik Jézus mennyei hovatartozását. Ezeket az embereket nevezi meg Krisztus, az ő tanítványait, akik felismerték Istent Krisztusban. Így folytatja, többé már nem vagyok a világban, de ők a világban vannak. Én pedig hozzád megyek. Szent Atyám, őrizd meg őket a nevedben, amelyet nekem adtál, hogy egyek legyenek annak erejében, hogy, ahogy mi egyek vagyunk. Amikor velük voltam, megőriztem őket a te nevedben, amelyet nekem adtál, és megvédtem őket, és senki sem kárhozott el közülük, hogy beteljesedjék az írás, csak a kárhozat fia. Most hozzád megyek, és ezeket elmondom a világban, hogy az én örömöm teljes legyen bennük. Krisztus már nincsen a világban. Nagyon érdekes szójáték ez mind a görögben, mind pedig a magyarban. Lehet, hogy ez az evangélium szerzőinek a játéka, úgymond a szavakkal, de utalhat arra is, hogy Jézus már valóban nincsen itt ebben a világban, már átment valahol lelkében, úgymond a saját szférájába, de viszont akik hozzá tartoznak, azok még tagadhatatlanul itt vannak. Járnak a földön, végzik a dolgukat, élik az életet, ami ki van szabva nekik. Aztán majd valamikor ki előbb vagy ki utóbb, de ugyanoda mennek, akikről beszél Jézus, ahol Jézus van, ahol ő helyet készített nekik. De addig is Jézus egyfajta védelemért imádkozik, egy biztonságért. Hiszen a jelenléte, a személyes tanítása által könnyű volt azért terelgetni az Isten nyáját. És nézzünk csak körül manapság. Nemhogy egyházak között, nemhogy gyülekezetek között, de akár két gyülekezeti tag között is olyan eltérések vannak, megjegyzem sokszor a legkisebb és talán legfeleslegesebb dolgokban, hogy azért szükségünk lenne már egy második visszajövetelre. Mondhatnánk úgy is, és nem lenne hamisság, hogy amíg Jézus itt volt, nem csinált ennyi butaságot a kereszténység. És őszintén ezt minden bizonnyal a messiás is nagyon jól tudja. János apostollal együtt. Mert hogy az evangélium szerzőinek gyülekezetében sem lehetett minden fenékig tejfel. Ugyanakkor egy örömünk van. Az, hogy Jézus Krisztus nem önzőségből tér vissza az ő otthonába, az ő szférájába, ahonnan ő származik. Nem azért, mert hát így kényelmesebb neki, hazamegy, leteszi a cuccait és beül a szobájába. Mert persze kényelmesebb. De ahogy ismerjük a mi megváltónkat az evangéliumokból, azért ment fel az Atyához, mert megfeszítik. Választott, döntött amellett, hogy meghal az egész emberiségért, kirángatva azt a mocskából, amennyiben elfogadja a segítségét, nyilván, ment Krisztusnak. És újabban egyre inkább arra jövök rá, hogy nem elég egy döntést hozni. Nem elég azt mondani, hogy hát Úr Jézus, én döntöttem melletted, és akkor így le van rendezve az örök élet. Mert nyilván egy döntés is elég. De hogy hirdetjük a megtérést, és valóban milyen csodás dolog, és mennyi öröm van benne, mekkora dolog, és biztos sokatoknak azért be van írva a Bibliájába, vagy legalább az emlékeiben elraktározta a dátumot. Viszont sokszor találom magam azon, hogy vitatkozom azon, hogy a dátum számít, hogy ahhoz kell ragaszkodni, hogy melyik nap, melyik órában, melyik táborban történt. Nagyon sok emberrel találkoztam, akik nem tudják, hogy mikor volt a megtérésük. Nem tudják konkrétan, hogy melyik nap, melyik órájában, milyen táborban, hogyan történt meg ez az átmenetel, úgymond, az egyik világból a másikba, és mégis sokkal rendezettebbek mondjuk, mint én. hitéletükben. Amit ezzel akarok mondani, az az, hogy nem a döntéskor javulunk meg 150%-osan. Az üdvbizonyosság sem egyről a kettőre alakul ki. Persze a kivétel erősíti a szabályt, de nekem mondjuk 18-19 év kellett hozzá, pedig itt nőttem fel. A megtéréskor egy döntést hozok, amely alapján élem az életem, rendezem az elbaltázott kapcsolataimat, nem állok be a sorba, mikor mondjuk gyűlölködésről van szó, sőt, farizeuskodás végképp nem jelent. Úgy fogalmaz az ige, vagy hadd vegyek így az igéből egy szakaszt, úgy bánok mással, ahogy szeretném, hogy velem bánjanak. Ugye ez az aranyszabály. Úgy dicsérek mást, ahogy szeretném, hogy engem dicsérnének. Úgy szidok valakit, ahogy szeretném, hogy engem szidjanak. Mert persze van, akinek erre van hajlama, de ez nem valószínű. Szóval úgy cselekszem mással, ezután a döntés után, ahogy szeretném, hogy velem cselekedjenek. De így folytatja Jézus, én nekik adtam igédet, és a világ gyűlölte őket, mert nem a világból valók, ahogy én sem vagyok a világból való. Nem azért járok közben, hogy vedd ki őket a világból, hanem hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem a világból valók, mert én sem vagyok a világból való. És azt érzem, hogy itt van az egyik kulcsmondat ezek között a sorok között, amit most felolvastam. Jézus Krisztus, bár testben született Isten, származását tekintve nem ehhez a világhoz tartozik. Nem itt jött létre, nem itt valósult, meg nem ide oltották be az ő lelkét, hanem az mindöröktől fogva van. És azok, akik Jézushoz tartoznak, ezáltal ők sem a világhoz tartoznak. Van egy példája Pál apostolnak, ha jól tudom, és javítsatok ki, vagy nézzetek el a tény fölött, hogyha nem jól mondom, mikor arról beszél, hogy belettünk oltva, mint pogányok, abba a fába, ami maga az Isten kiválasztott népe maga. És sokszor gondolok erre, hogy valahogy pont így vagyunk Jézus Krisztussal is, hogy ezt a párhuzamot lehetne rá is vonatkoztatni, hogy ő maga ez a fa, akiben mi Istenben mi visszaoltattunk, ahonnan az ember saját döntése által kiesett. Szóval azok, akik Jézushoz tartoznak, ők sem a világhoz tartoznak. De nem úgy, mint test. Hiszen testben tagadhatatlanul ide születtünk, itt vagyunk, innen származunk. Ezért találom valahol úgy szokatlannak, vagy mondhatnám azt is, hogy jogtalannak, mikor kicsit ilyen megkülönböztető jelzéseket alkalmazunk azokra, akik még nem döntöttek Isten mellett. Akiket nem eltávolítani kéne, nem egy szakadékot képezni közöttük, hanem vonzani, és megismerni kellene, akiket úgy nevezünk, hogy világi emberek. Viszont én is világi ember vagyok. Én is a világba születtem bele, a világban fogok elhunyni. Ti is világi emberek vagytok. Mindenki, aki anyától született és halandó teste van, az világi ember. Viszont a kérdés az sokkal inkább az, hogy a lelked, aki majd egyszer kitör ebből az úgymond húsbörtönből, az Krisztushoz tartozik-e, vagy együtt veszik ezzel a világgal, ezzel a múlandósággal. A burkolat, a külső, az mindenkinél ugyanaz. Azt nem választhatjuk meg. De hogy a lelkünk hova tartozásával mi van, vagy mi lesz, ez a nem mindegy. Itt egységet kell alakítani a Szentlélekben, és nem többséget, nem osztódást kell építeni. Közösen készülünk fel egy világként az Isten országára. És ebbe a projektbe kell minél többeket meghívnunk, nem kiközösítéssel, vagy elitizmussal, hanem összetartással. Egészségedre. De térjünk vissza a megváltó szavaira, mert egyértelműen bölcsebb. Így fogalmaz, szenteld meg őket az igazságban. A te igéd igazság. Amiért engem a világba küldtél, úgy én is a világba küldtem őket. Értük szentelem magam, hogy ők is megszentelődjenek az igazságban. És még hozzátoldottam a 20. verset, mert azt érzem, hogy enélkül most nem lenne olyan kerek a történet. Így szól, de nem csak értük járok közben, hanem azokért is, akik az ő szavukra hisznek majd bennem. Szerintem közösen kijelenthetjük, hogy Isten igéje igazság. És ebből az igéből értelmesen merítve, inkább alkalmazva azt, mint hogy a fejünkben, inkább a szívünkben legyen, mint hogy a fejünkben, bemagolva kívülről tudva az egész Szentírást, mint egy ókori rabbi, így kell megmaradjunk mi is a világban, a Szentírást alkalmazva, javítgatva a ránk bízott részt a Szentlélek által. Mert hogy ezután, a szakasz után következik az az ígéret, ami az Isten szent föld jelenlétére, a szellemére vonatkozik. Ezután ezek után a történések után küldi el Jézus a szent lelket majd, miután felment a mennybe. Krisztus azért adta oda magát, hogy mi is odaadjuk magunkat másokért. De nem úgy feláldozva, ahogy ő tette, nem meghalva, szó szerinti halállal másokért, mert hogy ezt már Krisztus betöltötte, az az ő privilégiuma, mint megváltó. Nem átélve a fizikai halált, viszont úgy, mint akik készek arra, hogy átmenjenek az örök életbe, és ebbe az örömbe, ebbe a békességbe, ebbe a megérkezett állapotba bizonyosságba hívjanak meg másokat is. Mert hogy ahogy mondtam ezt a 20. verset, kiért másért imádkozik még Jézus a tanítványain kívül? Azokért, akik a tanítványainak szavára fognak majd hinni ő benne. Imádkozik minden hívőért, aki hallotta vagy olvasta az evangéliumot, olvasta az örömhírét, majd az apostoloknak a történéseit, hogy hogyan alakul meg az egyház, hogy hogyan működik a Szentlélek. Imádkozik minden hívőért, érted is, értem is. Azokért is, akik a te személyes kapcsolatod által és a hited által foglak majd Istenhez közel kerülni. Jézus már előre imádkozott. Értünk is, értük is, meg majd még akik jönnek, amíg világ ez a világ. És el tudom képzelni, hogy mint mennybe ment ember, te Isten, ma is imádkozik értünk, ma is közben jár értünk. És talán ilyen zsákba valóként hadd jegyezzem meg, hogy most gondoljunk azokra az emberekre, akiknek Krisztustól való szeretetre van szüksége, de valahogy képtelenek voltunk feléjük közvetíteni. Saját emberi szeretetlenségünk, indulataink vagy hitetlenségünk miatt. Ugye, ahogy biztos elhangzott többször már, hogy a Szentlélek görögből fordított ilyen emberi megnevezése, az, hogy paraklétosz, vagyis pártfogó. És ez a pártfogó ma is hatást gyakorol mindenkire. Istennek ez az aktív ereje, személyének egy kifejeződése, a Szentlélek Isten maga. Általa és a hit által képesek vagyunk megújulni, kiavítani a hibáinkat, sőt, azokból tanulni, növekedni, és szeretni azokat legfőképpen, akiket talán mindeddig utáltunk. Megvetettünk, vagy lenéztünk, de most pont itt az ideje annak, hogy ezen változtassunk. Ámen. Most pedig mondjuk el az Úrtól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen.